Megértette-e a világ az Isten anya figyelmeztetéseit? Kedves hallgatóim! Nem csak kortünet, hanem sajnos hitbeli elfásultság is az, ahogyan a misztikához viszonyul a laikusok sokasága, sőt, még egyháziak is. Valami nagyon kizökkent a világban, hiszen az emberi történelem kezdete óta együtt élünk a természet feletti világgal, mondhatni szimbiózisban. És ez az egymásra utaltság meghatározója az életünknek, sőt, örök sorsunknak is. Általánosságban a szentek élete és a Mária jelenések kapcsán találkozunk a vallási misztikával, holott jóval többről van szó, hiszen a misztika az Isten megtapasztalása, melyhez a jelenések legfeljebb csak utat mutatnak. Aki a misztikáról kíván többet megtudni, a nagy szentek írásait kell tanulmányoznia, például keresztes Szent Jánost, avilai Szent Terézt, Siennai Szent Katalint, stb. Amellett, hogy az evangéliumi tanítást legtökéletesebben a szentek példázzák, úgyis, mint a gyakorlati misztikát, ma mégis ott tartunk, hogy a teológusok nem is szűk rétege a szentek történeteit egyszerűen csak legendaként, Jézus evangéliumi csodáit pedig csak szimbolikus példaként idézik. És ennek a téves hozzáállásnak folyamánya a sokakban kialakult óvatoskodó magatartás, még az egyházilag elfogadott Mária jelenések üzenete iránt is. Márpedig ezek figyelmen kívül hagyása komoly zavarokat okozhat a társadalmakban és a világ békében. Krisztus misztikus testét, az egyházat a Szentlélek irányítja, és teszi ezt olykor a mátkája az egyház anyjának segítő tevékenysége által. Néha azonban maga az üdvözítő nyilatkoztat ki valamit személyesen, ami tulajdonképpen az ő részéről is az evangélium egy-egy pontjának ismétlése. Jó példa erre Jézus szentséges szívének kinyilatkoztatása a lakók Szent Margit révén, amiként az isteni irgalmasság üzenete is Szent Faustina által. Leggyakoribb persze, hogy Isten Szent Anyját, a boldogságos szüzet küldi a figyelmeztetésünkre. Az pedig kifejezetten ritkoság az egyház történelmében, ellentétben a hamis üzenetközlőkkel, hogy angyal jelenik meg az emberek figyelmeztetésére, amiként Fatima esetében is, hogy előkészítse a Szent Szűz érkezését. Így kapott a fatimai esemény is különös felhangot azáltal, hogy az események közvetítőit, a kispásztorokat egy angyal helyezte természet feletti légkörbe, mintegy előkészítve őket az Isten anyával való komoly, az emberiség jövőjét érintő találkozásra. Az emberiség jövőjét illetően a szűzanya komoly világcsapásokra figyelmeztetett, hogyha az emberek nem hagynak fel Isten megbántásával, a bűnök halmozásával. De hogyan is fogalmazott a fatimai szűzanya 1917. július 13-án, melyet 1929. június 13-án megismételt? Nos, hogy mindezt megakadályozzam, jönni fogok és kérni fogom Oroszország felajánlását szeplőtelen szívemnek, és az első szombati engesztelő szentáldozást. Remélem, nem kérdés, hogy a szűzanya valójában mit akart, és mit akar máig is megakadályozni. Nyilvánvalóan a tömeges kárhozat veszélyét. Ne feledjük, hogy 1917. július 13-án kis látnokainak nem a mennyországot, hanem a kárhozat helyét mutatta meg az Isten anya, ahová csak úgy hullanak a lelkek. Ennek megakadályozására kérte Oroszország felajánlását szeplőtelen szívének. Hogy mi köze Oroszországnak a pokolhoz? Mi más, mint az 1917-ben ott elkezdett kommunista, ateista világnézeti propaganda világméretekben való terjesztésének, akkor még lehetősége, később állami szinten megvalósult szomorú ténye. És megvalósítottuk a fatimai üzenet kéréseit? A jelzett időben legalábbis nem. Pedig a proféciák sorra bekövetkeztek. Ennek eredményeként aztán elvadult és ideologizált törekvés lett az emberek nagyüzemi megsemmisítése, melyben a nemzetközi és a nemzeti szocializmus jól működő technológiát dolgozott ki, és mindkettőnek a katolikus anyaszentegyház volt a leginkább útjában. Olyannyira, hogy a 20. században több keresztény gyilkoltak le a hitéért, mint a megelőző 19 évszázad alatt összesen. De nem kívánok a legtökéletesebb példával a fatimai üzenet iránti értetlenséggel és a kérések megvalósításának lassúságával foglalkozni, mert ezt már megtettem. A misztika iránti meg nem értés ugyanis nem Fatimával kezdődött, és úgy néz ki, hogy korán sem fejeződött be. A Mária jelenések dátumai nem spontán eseményei a történelemnek, hanem mindig az emberiség előtt álló aktuális krízis helyzeteket megelőzően történnek. Sőt, a Mária jelenések egymásra épülnek, és a Szent Szűz aggódó édesanyai pedagógiáját tükrözik. Három példával szeretném megvilágítani, hogy milyen súlyos mulasztások és halogatások akadályozták a világ sorsának jobbra fordulását, amely Jézus és Mária szíve bensőséges tiszteletének egyetemes elterjedésétől lett volna várható. Első példámat a Fatimáról beszél Lúcia nővér című könyv lábjegyzetéből idézem. Alakok Szent Margit 1689-ben, vagyis 100 évvel a francia forradalom kitörése előtt többször is megkísérelte, hogy eljutassa a napkirályhoz, 14. Lajoshoz Jézus szentséges szívének üzenetét, mely a következő 4 kérést tartalmazta. A királyi zászlókat díszítesse fel Jézus szentséges szívének képével. Építessen egy templomot tiszteletére, hogy ott az udvar hódolatát fogadhassa. A király ajánlja fel saját magát a szentséges szívnek, és használja fel tekintélyét arra, hogy a Szent Széknél kieszközölje a misét Jézus szíve tiszteletére. Nos, sikertelen volt Szent Margit minden igyekezete, és úgy látszik, hogy az üzenet időben talán el sem jutott a királyhoz. Persze jó néhány évtizeddel később a királyi család a körülményeknek megfelelően teljesíteni kezdte a kéréseket, de addigra megvalósult az a vérengző ateista francia forradalom, amit persze megakadályozhatott volna az időbeni felajánlás. Mert bár 14. Lajos késői utódja, 16. Lajos 1792-ben elkészítette ugyan a felajánlást Jézus szívének, de már csak a templom börtönbe tudta megvalósítani. Azt is megígérte, hogy kiszabadulása után teljesíti a többi kérést is, melyeket Szent Margit közvetített számára. Ez azonban már túl késő volt az isteni gondviselés számára. 16. Lajost 1793. január 21-én nyilvánosan lefejezték. A második példám a szeplőtelen fogantatás dogmájának 1854-es kihirdetésének szűkkörű ismerete. A dogma ismeretlenségét bizonyítja az 1858-as Lourdes jelenés is, melyben a 14 éves Bernadett rózsafüzért imádkozó kislány még nem is hallott a szeplőtelen fogantatásról. Sőt, Pére már plébánost épp ezt győzte meg a jelenések hitelességéről, hiszen valami olyat mondott a kis látnok, amit nem tudhatott, sőt mások is kevesen. Márpedig a szeplőtelen fogantatás kihirdetésének örömódaként kellett volna végig zengenie a földet, miáltal az egyetemes Mária tisztelet fellendül, s az emberek az Isten szeretetben és az evangélium örömhírében gyönyörködhettek volna. Ahogy Montforti Grignon Szent Lajos előrevetítette, akit persze korra szintén nem vett komolyan, a Tökéletes Mária tisztelet című művében kifejtette, hogy a lelkek mentése és a krisztusi béke nem valósítható meg a bensőséges Mária tisztelet nélkül, mely rövid út Jézus Krisztus megtalálásához. Így ír. Ó, mikor jön el az a boldog idő, amikor Szűz Mária, mint úrnő és királynő fog uralkodni a szíveken, hogy azokat egyetlen Jézus a uralmának teljesen alávesse? Mert akkor majd csodálatos dolgok történnek, amikor a Szentlélek a lelkekben mintegy újra alkotva találja a szeretet jegyesét, és teljességének bőségével száll majd reájuk, és elárasztja őket adományaival, főleg a bölcsesség adományával, hogy a kegyelem csodáit műveljék. Kedves testvéreim, írja Grignon. Mikor jön el az a boldog idő Mária aranykorszaka? Ez az idő csak akkor fog felviradni, ha azt a Mária tiszteletet, melyet én tanítok, megismerik és gyakorolják. Idézet vége. Ugyane művében több helyütt pontosítja ezt a jövendőlést. Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először e világra, ő általa kell eljönnie másodszor is. Később még hozzáfűzi, jól lehet más módon. De mit is állít tehát e nagy Mária tisztelő? Először is kizárható, hogy az Úr világvégi dicsőséges eljövetelére célozna, ahogy a Máté evangelista írja, látni fogják az ember fiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel. Grignon nem erről beszél, hanem arról, hogy mivel Szűz Mária a hajnal pír, mely megelőzte az igazság napjának, Jézus Krisztusnak megjelenését, kell, hogy az ő megismerése által bensőségesebben megismerhessék Jézus Krisztust is. Majd a következő sorban fűzi hozzá, jó lehet más módon. Nos, ez a más módon nagy eséllyel a szíveket másként megérintő krisztusi jelenlétet tételez fel, melyet valóban a hajnal szép sugara szíve szeretet lángjával valósít meg, melyről a szűzanya állítja, hogy szíve szeretet lángja maga Jézus Krisztus. És itt fejtem ki a harmadik, meg nem értést tükröző példámat, mely a szeretet láng üzenetének egyházi fogadtatását illeti. A vizsgálódónak párhuzamként kellett volna értelmeznie, hogyha a Mária szívéből kiáradó láng maga Jézus Krisztus, akkor értelmet nyer Grignon proféciája, miszerint a Fiú Isten más módon akarja magát kialakítani tagjaiban, és mint egy testet akar ölteni édesanyja által. És mi másokból, mint hogy azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el, mondja a szűzanya, sőt, még hozzáteszi, azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely szívem szeretet lángja, mely megvakítja a sátánt. Nem ellentmondás tehát, ha az Isten anya szívéből áradó láng vagy fénysugár a hatékony lélekmentés eszköze, mely Jézusivá formálja a lelkeket, amiként Grignon is tanítja. Dr. Kovács Zoltán máriológus így fogalmaz a szeretetlángnapló teológiai szakvéleményében. A szeretet lány tehát Isten egyik kegyelmi adománya, mely a gonosz lélek hatalmát megtöri, s így elősegíti a hívők lelki növekedését, és megerősíti az üdvösség felé vezető úton, különösen halála óráján, a halál után pedig megtisztulása folyamatát gyorsítja. Az, hogy a szűzanya szívében a Szentlélek által az Isten és ember szeretet tüze ég, mely felénk tör, nem új tanítás, s nem is a lelki naplóban jelenik meg először. Ami valóban új a naplóban, az a szeretet kiáradás módjának és intenzitásának leírása, valamint az ehhez fűződő kérő imádság. Idézet vége. Dr. Antalusi Lajos pápai prelátus is megfogalmazta. A szeretet lány kegyelmi adomány, mégpedig erő, mely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, mely helyreállítja bennünk az értékrendet. Erő, mely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt, és Jézussal teljesen azonosulva, hatékonyan, és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. A szeretet láng segít megérteni a Szent Szűz szándékát. Segít tárgyilagosan felismerni valós helyzetünket. Másként fogalmazva, a szeretet láng az a kegyelmi adomány, eszköz, mely erőt ad a boldogasszony kérésének, az engesztelésnek következetes megvalósításához, és az apostolkodáshoz. Ennek pedig kizárólagos célja, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. A szeretet láng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus. Idézet vége. Az Úr szavai a szeretet láng naplóban. A szűzanya közben járó nagy hatalma az, mely kieszközölte tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az ige testé lett. Szívről szívre járva átadja szívének szeretett lángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt, a ti áldozatos imáitok által megvakítja. Idézet vége. Ebből következően a szeretet láng nem egyszerűen Mária tisztelet, nem egy újabb ájtatossági forma, hanem az Istentől való kegyelemkérés Mária szívén keresztül való esdeklése, az árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre fohásszal. Vagyis a kegyelem áradás szívről szívre való módozata, az engesztelés hatékony eszköze és lehetősége. Ráadásul nem kevesebbet állít, mint hogy ilyen még nem volt. Nos, ha ez igaz, akkor óriási mulasztás a figyelmen kívül hagyása, meg nem valósítása. A szűzanya szavai a lelki naplóban. A sátán megvakítására törekedjetek, melyet az egész világ összefogó erejével fogunk megvalósítani. Ne hátráltassátok, mert egyszer felelnetek kell a rátok bízott tengernyi lélekért. Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el. Mert a sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene. A tétlenségért nem csak a papságot fogja terhelni a felelősség, hanem mindazokat is, akik kényelemből nem álltak be a sátán megvakítására. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek sem maradjon ki. Szeretett lángom szelídfénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani. Idézet vége. A szeretett láng lelkiségében az apostolkodás, a fatimai kérés szerinti engesztelés, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkek kiszabadítása egyben részvétel a szűzanya sátán elleni végső harcában. A cél a megváltó munka sikeres érvényre juttatása, mondja az Úr a szeretett láng naplóban. Mindez az egyéni imán és áldozaton túl az egyház által kiszolgáltatott szentségekkel való aktívabb és bensőségesebb életet is feltételezi. Például a szentmise áldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását. Olvashatjuk a szeretett láng naplóban. Bár a szeretett láng egy magyarországi magánkinyilatkoztatás, a fohászában nem a magyarságra, nem a katolikusokra kéri a kegyelem kiáradást, hanem az egész emberiségre. Ez pedig igazán globális kérés, talán épp a globalizáció ellen. Még egyszer hangsúlyozom, a szeretett láng lélekmentő eszközei teljesen azonosak az egyház 2000 éves gyakorlatával, melynek szükségszerűsége soha nem volt annyira bőrünkön érezhető, mint most. Az Isten anya segíteni akar az emberiségen, csupán szíve szeretett lángja kiáradását kell kérnünk a hozzá intézett üdvözlégyekben, vagy akár a rózsafüzérek végén. Kérdem én, hogy olyan lehetetlen kérés ez a magyarok nagyasszonyától? Kedves hallgatóim! Ebben a műsoromban felvetettem néhány abszolút hiteles esetet, melyek mind határozottabb hozzáállást kívántak volna. És itt nem feltétlen az egyház mulasztására gondolok, hanem azokra a hívekre, akik bizony émmel ámmal teljesítgetik a szűzanya hiteles üzeneteiben kérteket. Például a rózsafüzér imát a szeretett lángfohásszal, az öt első szombatot a szentáldozással, önmaguk és szeretteik felajánlását Mária szeplőtelen szívének. Mert miként a szűzanya fatimai kéréseinek lassú vagy szűk körű teljesítésének a súlyos következményeit 100 év távlatából már világosan láthatjuk, úgy jobb lenne a szeretett láng ügyében nem megvárni ezt a centenáriumot, hiszen a fele már így is letelt. Ó, világgyőzelmes királynője, könyörögj érettünk, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre. Amen. Köszönöm figyelmüket.
Hiteles jelenések, üzenetek és a jövő. Begyik Tibor műsorát hallották.